Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 41. verstől fogom olvasni Isten igéjét ma délelőtt. Tehát Lukács evangélium a 19. fejezet, 41. verstől egészen a 48. versig, tehát a részbezáró igeverség. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reált napok, amikor ellenségeid sárcot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondva nekik, megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem látták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Ahogy hirdettem is az e-mailben, az ünnepi időszakra nem a római levelet tanulmányozunk tovább, hanem az ünnepi ige szakaszokat fogjuk átolvasni, átvenni a teljesség igénye nélkül, hisz négy evangélium beszél a történésekről, négy evangéliumnak a beszámolóiból lehet ezeket a történelmi tényeket és az evangéliumnak a beteljesedését végigvenni, végigolvasni, nem beszélve azokról a proféciákról, illetve levelekről, amit a Ószövetségben vagy az Új Szövetség második felében olvasunk, amik szintén az evangéliumról beszélnek, utalva arra, hogy ez be fog következni, vagy tanítva már az evangéliumot, hirdetve az evangéliumot. Kíváncsi voltam, hogy egy évvel ezelőtt mit prédikáltam világvasárnap, mert hát szégyen szemreim fiatalon nem emlékeztem rá. Remélem, hogy ebből valami azért megmaradt a testvérekben. És felemlítésképpen szeretnék olyan mondani, hogy ott a fügékről beszéltünk sokat, a füge érésről. Nincs még itt a füge érésének az ideje. Néhány szempárban látok valami lila ködöt derengeni, úgyhogy volt értelme az egy évvel ezelőttinek. De ma szeretnék inkább arról beszélni, hogy pontosan mit tett Jézus virág vasárnap, mit tett a nagy hét eseményeinek az első felében, és szeretném a testvéreket arra bátorítani, hogy mi hogyan álljunk ezekhez az igékhez, mit vigyünk ebből haza, mi az, amit ebből gyakorlattá tudunk változtatni. Felállítottam egy sorrendet, hogy mit csinált Jézus, hogyan állt a Jeruzsálemhez. A legelső pontban azt írtam fel, hogy Jézus lelkesedése az elveszett zsidó nép felé, az elveszett Jeruzsálem felé, itt is látszik, hogy töretlen. Megsiratja a várost. Nem először olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus sír Jeruzsálem bűnei fölött, Jézus sír a népe bűnei fölött. Aztán második pontban azt írtam fel, hogy ezt ismétli, tehát többször is sírt, többször is közben járt a zsidó népért. A harmadik pontban, hogy bevonult, mint szolga király, erről két évvel ezelőtt beszéltem többet, hogy a különböző hadvezéreknek vagy királyoknak valamilyen programjuk volt, és Jézus is egy ilyen program indító beszédként, vagy egy ilyen programot feltáró beszédként egy szamarat választ, és szamár háton vonul be Jeruzsálembe. Nem fehér lovon, nem nagy katonai díszkísérettel, nem nagy zenekarral, akik fedik a dobot, fújják a fúvós hangszereket, hogy felkeltve a város lakók figyelmét, hanem egy egyszerű szamárcsikónak a hátán, amiről tudjuk, hogy nem egy előkelő állat, nem egy drága állat, ráadásul nem a királyoknak, nem az uralkodóknak a közlekedési eszköze, hanem az egyszerű parasztembereknek az igavonó állatja volt. Királyként vonul be, hisz az emberek magasztalják, dicsőítik őt, mesiásként üdvözlik őt, pálmaágakat lengve előtte, leveszik a felső ruhájukat, ezek ilyen köntösszerű ruhák voltak, és a szamár lába elé vetették, ezzel is mutatva a hódolatukat, a dicsőítésüket. Negyedik pontban azt írtam fel, hogy kiűzi a kereskedőket, a kalmárokat a templomból, kiűzi azokat a állatkereskedőket, azokat a pénzváltókat, akik az imádság házát, a pogányok udvarát, ahol minden névből mehettek az emberek imádkozni. Az Isten terve volt, hogy nem csak a zsidóké a jeruzsálemi templom, hanem a pogányoké is, tehát a népeké is. Tehát azt az udvart, amit Isten arra rendelt el, hogy imádság háza legyen az idegen népek számára, ez lehetett Izraelben élő külföldi, vagy oda vándorló, oda zarándokló külföldi hívő ember, aki Istenbe hitt. Kiűzte őket, és bizonyságot tesz az imádságnak a helyszíne. Az ötödik pontban azt írtam fel, hogy prédikál. Tehát tanítja a kiűzött árusokat, tanítja az ott levő embereket, hogy miért is űzi ki őket, miért is épült ez a templom, illetve miről szól Jézusnak a küldetése. Evangéliumot hirdet, megtérésre hív. És a hatodik pont, ez talán a legszomorúbb és a legnehezebb megérteni, hogy Isten szabad akaratot adva az embernek, Jézus hagyja magát elárulni Júdástól, hagyja magát megtagadni Pétertől, hagyja magát elítélni olyanoktól, akiknek semmi jóuk nem lett volna Jézust elítélni, gondolunk itt a zsidó papságra, vezetőkre, aztán hagyja magát elfogadni a római katonák által Pilátussal, és hagyja magát kivégeztetni a római katonák bérgyilkosok által. A héten hallottam egy lelkipásztortól egy gondolatot, ugyanis arról volt szó, beszélgetett az egyházügyi államtitkárral, aki azt sérelmezte a baptista részről, hogy nem érti meg a baptistákat, hogyha átvesznek baptista gyülekezetek, vagy a maga baptista egyház, vagy szeretett szolgálat intézményeket, akkor miért nem teszik kötelezővé a baptista vallás felvételét, vagy miért nem teszik kötelezővé a baptista hit gyakorlását. És azt mondta ez a lelkipásztor testvérünk, Heizer Tamásnak hívják, hogy ha Isten kibírta, hogy meghagyja a döntést az embernek, akkor mi, mint fenntartók, is szeretnénk meghagyni a lehetőséget, a jogot azoknak a diákoknak, vagy kollégáknak, munkatársaknak, igazgatóknak, kazánfűtőknek, akik az iskolákban dolgoznak, hogy követik a mi hitünket, követik a mi vallásunkat, és elfogadják Jézus személyes megváltóként, de ha Isten kibírta, hogy nem teszi kötelezővé a hitet, akkor mi is szeretnénk ezt kibírni. Ezzel a szabad akarattal nem tud mit kezdeni a világ, ezzel a szabad akarattal nem tud kezdeni sokszor a regnáló hatalom, azok a hivatalnokok, akik esetleg az egyházakkal kell a kommunikációt tartsák. Igen, Jézus abban a városba vonul be, és többször megakadályozza az ő elfogatását, hogy őt kivégezzék idő előtt, mert mondta, hogy a profécia szerint Jézusnak Jeruzsálemben kell meghalnia. És Jézus eljut Jeruzsálemig. Nem úgy, mint egy fogoly, nem úgy, mint egy elítélt, hanem önként megy be Jeruzsálembe. Ráadásul elég nagy figyelemfelhívással, ugyanis az egész város meg volt érte bolondulva, és rajongtak érte, ezt olvastuk az igéből. Tehát erről a hat pontról szeretnék ma nektek szólni, és szeretném azt a színetekre helyezni, hogy ezt a hat pontot mi is applikáljuk a magunk életére. Engedjük azt, hogy bemehessünk emberek életébe, mint Jézus, mint Messiás, ahogy bement a városba, jussunk el emberek életébe. Az emberek várták a Messiás, az emberek rajongtak a Messiásért, várták az üzenetet, amit a Messiás mond. Kíváncsiak voltak az ő ige hirdetésére. És Jézus, amikor prédikált, egy időben ki is űzi azokat az embereket, azokat az árusokat, azokat a nem oda illő állatokat, pénzeket, pénzváltó asztalokat és egyéb kiegészítő dolgokat, ami nem a templomban való, testvérek. Ez néha úgy esik le az egyszerű bibliaolvasónak, hogy nekünk is ki kell űzni az emberek szívéből, életéből, gondolkodásából, ami nem oda való. Amikor nem hívő embereknek mondják a hívők, nagyon törvényeskedve, hogy neked ezt meg ezt nem szabad csinálni. Milyen alapon? Nincsen kapcsolata az Istennel, nincsen kapcsolata a törvénnyel, a Szentírással, nincsen kapcsolata az élő Isten szellemével. Milyen alapon mondjuk mi meg nem hívő embereknek, hogy ezt vagy azt ne csináld? Hirdessük az evangéliumot. Hirdessük az evangéliumot, és az emberek hitre jutnak. Viszont nekünk a hívők gyülekezetéből, a templomból ki kell űzni azokat az elemeket, ki kell borítani azokat az asztalokat, azokat az állatokat ki kell hajtani, amik nem oda való. Az evangélium hirdetése a gyülekezet fő célja. Nem az, hogy a gyülekezeten belül egyfajta kereskedés folyjon. Az evangélium hirdetése és átadása különböző eszközök révén a gyülekezet feladata. Nem az, hogy egyfajta klubot, egyfajta közösséget, egyfajta jó hangulatot teremtsünk a gyülekezeten belül. Ilyen értelemben Jézusnak a te életedbe, a mi gyülekezetünkbe, az én életembe is be kell, hogy vonuljon. Miért? Azért, mert ma is állnak templomok, ma is állnak imaházak, vannak gyülekezetek, aminek, akiknek a célja az, hogy az evangélium hirdetessék. Aminek a célja az, hogy emberek, akik be akarnak jönni a gyülekezetbe, Istennel találkozni, akkor ne a kereskedelemmel, ne a kalmárkodással, ne a 25. rangú dolgokkal találkozzanak, hanem az élő Isten fiával. Nem lelkesedik senki? Vagy durva, amit mondok? Csak olyan pánikot látok az emberek arcán. De én ezt komolyan gondolom.
Én is
gondolom. Amikor Jézus bejön a gyülekezetünkbe, akkor mit lát? Pénzváltók azt talált? Mit lát? Állatokat, akikkel kereskedünk? Mit lát? Egy-egy embernek a kezében van nagy befolyás, hogy azt látja, hogy mindenki végzi a maga szolgálatát, végzi a maga dolgát. Azért az ügyért, amért a gyülekezet létrejött. Jézus, amikor feltámadt, és mielőtt mennybe ment volna, azt az üzenetet, és nagyon rövid üzenetet, és programot, missziós programot hagyta az apostolokra, a gyülekezet első vezetőire: menjetek el szerte a világba, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ebben benne van az evangélium hirdetése is, és benne van a gyülekezeti tanítványozás. Benne van az, hogy képezzük az embereket a szolgálatra. Benne van az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan tudnak evangélizálni. Hála az Istennek, hogy nem csak a 12 apostol, vagy nem csak 12 apostol, és Mátyás, és Pál apostol voltak azok, akik az evangéliumot hirdették, hanem az első vértanú nem is volt apostol, hanem egy egyszerű gyülekezeti tag volt. De azt mondja róla a Biblia, hogy olyan erőteljesen szolgálta az Istent, olyan erők munkálkodtak benne, hogy féltek tőle az emberek. Azt hitték, hogy ő a feltámadt Krisztus. Ő az, aki illés szellemével, illés lelkével megy, és hirdeti tovább az evangéliumot az Úr Jézus. Az Úr Jézus azt ígérte az apostoloknak, hogy amiket én cselekedtem, amiket én szolgáltam, azoknál nagyobbakat fogtok tenni. Nem is olyan régen megkérdezte tőlem valaki ezeket a csodákat olvasva a Bibliába, hogy ezek ma lehetségesek-e. Gyülekezeti előjáró testvér tette fel a kérdést. Avatott presbiter. Kicsit meg voltam döbbenve ezen a kérdésen, és vártam a csavart, vártam a humort, vártam a játékot ebbe a kérdésbe. De 3, 4, 5, 6 másodpercet várva láttam a szemén az őszinte vágyat, hogy erre a kérdésre komolyan válaszoljak. Akkor egy kicsit megdöbbentem és megijedtem, hogy ő ezt nem poénból tette fel. Nem valami játékba akar engem bevonni és tesz fel olyan nyilvánvaló kérdéseket, legalábbis számomra, hanem neki ez egy probléma. Szerinted te nem lehetsz olyan, mint az Úr Jézus, aki bemegy a templomba és kiűzi a nem odaillő dolgokat? Te nem lehetsz olyan, mint Jézus, aki hirdeti az evangéliumot, hirdeti a bűnök bocsánatát, hirdeti a kegyelem idejét, és az emberek nem térnek meg a te szavadra? Én hiszem, hogy ez lehetséges. Én hiszem, hogy amikor prédikálok, kimegy az Istennek az igéje, kimegy az Istennek a szava, és megteszi annak a hatását. Elvégzi azt a munkát, amit Istennek az igéje elvégez az emberek életébe. Jézus nem oda ment a kufárokhoz, és elkezdett velük egyezkedni, hogy néztem nektek egy üres telket itt a templom mellett, az árnyékos oldalon, hogy ne süljetek meg ebbe a dög melegbe, ahogy tudjátok tovább folytatni az üzletet. hanem felborította az asztalukat, kiűzte őket onnan. Márk az evangéliumában bőven leírja ezt a templom tisztítást, és azt is látjuk az evangéliumból, hogy kétszer történik meg ez a templom tisztítás. János evangélium a második fejezetében látjuk, hogy Jézus nyilvános szolgálata, amikor elkezdődik, a templom tisztítással kezdi az ő szolgálatát, a második templom tisztítás pedig közvetlen a halála előtti napokban történik. Az Úr Jézus mindig, amikor megjelenik a templomban, amikor mint messiás, mint Isten fia megjelenik a templomban, beszél arról, és itt nem pogányok vannak, hanem zsidó emberek, hogy milyen célt szolgál ez a templom. Két igeverset idéz az Úr Jézus, egyiket Ézsaiás 56. 7. verséből. Ézsaiás azért inti, azért pásztorolja az ő népét, a zsidókat, mert az Isten tiszteleten olyan dolgok történnek, olyan dolgok mennek végbe, ami nem az Isten akaratával egyezik, és ezt mondja: elviszem a szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Ugye a templomról beszél Ézsaiás. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Ézsaiás azt mondja, hogy az az égő áldozat, ami történik, ami az Isten tisztelet, az kedves. Ő itt nem azokról az áldozatokról beszél, amiket látunk az Ószövetségben Mózes törvénye által, hanem Jézus Krisztusról profétál. Jézus Krisztus kereszt áldozata mindenkor kedves lesz az Isten színe előtt. Nem a mi ügyességünk, szépségünk vagy állapotunk visz minket előre az Isten országába, hanem Krisztus kereszt áldozata. Nemrég hallgattam a rádiót, valami vallási műsor volt, és lehet, hogy már idéztem itt, de hadd mondjam el megint a felháborodásomat. Egy lelkipásztor ezt az imádságot imádkozta, hogy köszönöm Uram, hogy mi jobbak vagyunk, mi magyarok, mi jobbak vagyunk, mint Európa többi népének lakosai. Azt hittem, hogy elengedem a kormányt. Autózás közben szoktam rádiót hallgatni. De Mezőkövesből beértem Egerbe, amíg az imádsága tartott, és ez engem úgy megérintett. De nem úgy, hogy jaj, de jó, hogy ezt imádkozta, hanem az ember el van tévedve. A mi magyar büszkeségünk, vagy a mi magyar mi voltunk, nem visz minket közelebb az Istenhez. Minket Krisztus drága keresztje visz közel az Istenhez. Az se visz minket közelebb az Istenhez, most van egy ilyen vita a baptista lelki pásztor fórumon, hogy jó-e, hogy van kétharmad, vagy nincs, nem jó-e, hogy van kétharmad. Testvérek, mindegy, hogy milyen politikai helyzet van Magyarországon, az egyháznak ugyanaz a feladata. Elmenni szerte a világba, prédikálni és tanítványozni, és bemeríteni őket az Atyának, a Fiúnak és Isten Szellemének a nevébe. Örülhetünk, vagy bánkódhatunk a jelenlegi politikai helyzet miatt, de ez a gyülekezet küldetésén nem kell, hogy változtasson. Hallottam, olvastam, az 1950-es években játszódik Magyarországon dr. Somogyi Imre, baptista egyházelnök, azzal kezdi az országos beszámoló közgyűlését, hogy felolvassa azt a táviratot, amit Rákosi Mátyás és az ő kormánya megáldására és jókívánságok küldésére küldött a baptista egyház vezetősége. Somogyi testvér nem tudta, hogy gyülekezeteket korlátozták a vallás gyakorlásában? Én azt gondolom, hogy tudta. De azt sem gondolom, hogy ő Rákosival egyetértett az ő politikájával, az ő gondolkodásával. De mint igehirdető, mint prédikátor nem volt más lehetősége, és mint hívő ember áldani és jót kívánni a regnáló uralkodónak, diktátornak. Miért? Mert az Isten igéje ezt kéri tőlünk. És mit csináltak Somogyi testvérék? Hirdették az evangéliumot. Ezért sokszor börtönbe kerültek hívők, vagy hátrányba kerültek a munkahelyeiken. És akkor mi van? Én azt látom, hogy azok a testvérek, akik ezekben a kemény időszakokban kiálltak, és mint Jézus mertek bemenni a templomba, és merték felemelni a szavukat, hogy ez az imádság helye, itt nem más kell hirdetni, nem másképp kell beszélni, azok az emberekre még mai napig is élnek, mai napig is hívők, és Isten megtartotta őket az ő kegyelmével. Mi bárhogyan tudunk ügyeskedni, bárhogyan tudunk gondolkodni, matematikázni, hogy hogyan tudunk előre jutni a mi életünkben. A legjobban úgy tudunk előre jutni, testvérek, a karrierünkben, az életünk pályáján, hogy hirdetjük az evangéliumot, és Isten meg viszi a mi dolgainkat. A példabeszédek könyvben Zsoltárok beszélnek arról, hogy a mi előre haladásunk fentről jön. Azok a jó dolgok, amik bekövetkeznek az életünkben, az Isten ajándékai. És mi hiába küzdünk azért, hogy több legyen, hogy jobb legyen, hogyha az Isten nem akarja azt a mi életünkbe adni. Vagy nem úgy akar megáldani, ahogyan azt mi kívánnánk. Az Úr Jézus nem arra törekedett, hogy a nép igényét betöltse, kielégítse. Ugyanis a nép is, erről szóltam kedden a Biblia órán, egy olyan mesiást várt, aki egy harcos mesiás, aki kiűzi az ellenséget, aki leveri a rómaiak hatalmát, aki helyreállítja az Isten tiszteletet itt a templomban, aki betölti a népnek a szükségeit. Ezzel szemben Jézus miket prédikált? Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Imádkozzatok azért, akik a ti ellenségeitek. Segítsetek azokon, akik a ti fele barátaitok. Ez nem egy harcos messiásra val. Aztán Jézus nem törekedett arra, hogy a jeruzsálemi templomban az Isten tisztelet, az ószövetségi Isten tisztelet megmaradjon. Hanem azt prédikálta, hogy roncsátok ezt le, és én 3 nap alatt felépítem. És az emberek azt hitték, hogy Jézus a kőtemplom ellen van. Azt hitték, hogy Jézus az Isten igéje által rendelt Isten tisztelet ellen van. De nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Jézus látta, hogy az az Isten tisztelet, amit az emberek Isten tiszteletnek gondolnak, bár Isten rendelte el, az nem tölti be teljesen a funkcióját. Olvasok egy másik igét, amit Jézus idéz. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el, majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Jeremiás 7.11-ből idéz még az Úr Jézus. A hamis vallásosság, a hamis Isten tisztelet, a hamis messiás kép, a hamis Isten kép nem tölti be a mi életünkben a kegyelemnek a helyét. A mi igyekezetünk, a mi hamis vallásos igyekezetünk, a mi hamis vallásos elképzeléseink, a mi hamis istenképünk nem ment meg minket a kárhozattól. A kárhozattól csak Jézus Krisztus kereszt áldozatába vetett hitünk, az evangélium megtartó ereje ment meg bennünket. Ha te úgy jössz gyülekezetben, hogy ez megtart téged, akkor engedd, hogy Jézus felborítsa ezt az asztalt a szívedbe. Ha te azért szolgálsz, mert ez tart meg téged, akkor engedd, hogy Jézus kiűzze ezt a gondolatot most a szívedből. Ha azért adakozol, azért segítesz az utcán embereknek, akik rászorulók, mert ez téged megtart, akkor engedd, hogy Jézus ezt az asztalt felborítsa a szívedbe. Ha azért beszélsz kegyesen, viselkedsz jól, szépen, a gyülekezet előtt, a testvérek előtt, mert azt gondolod, hogy ez a jó magatartás, a nem lázadás, a nem hőbörgés, az megtart téged, mert engedd, hogy Jézus bemenjen a te szívedbe, és meggátoljon téged abba, hogy te tovább gondolkodjál. És volt még egy harmadik csoport, ami ellen Jézus felemeli a szavát, ugyanis az olajfák hegyéről, ha lejöttek az emberek, ugye 2 város is elhelyezkedik azon az úton, egy távolabb Jerikó, illetve Becsagé faluja. Át kellett menni a templomon, hogy bejussanak a városba, ez volt a rövidebbik út, illetve meg lehetett kerülni ezt az óriási épületet, és úgy is el lehetett jutni a belvárosba. És Jézus megtiltja azoknak a paraszt embereknek, akik az olajfák hegyéről jönnek, és az edényeiket hordták, gondolom vitték a termést, vitték a szerszámaikat, hogy dolgozzanak a kertekben, hogy átjárjanak az imádság házán. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha te az imádság házát rabló barlangjává használjátok, akkor én is így fogok hozzáállni a ti templomotokhoz. Az Új Szövetségben tanulunk arról, hogy az embereknek a teste Isten Szent Szellemének a temploma. Tanulunk arról, hogy a test nem a parázosságra adatott, hanem az Isten dicsőítésére adatott. Mire használjuk a testünket, testvérek? Arra, hogy a mi munkánk előre jusson? Arra, hogy a mi életünk, a mi célkitűzéseink hamarabb beteljesedjenek? És visszük át a gyülekezeten, visszük át a keresztény életvitelünkön, vagy gondolkodásunkon, a hétköznapi edényeket, a munkánkat. Arra használjuk a gyülekezetet, hogy anyagileg előrébb jussunk. Tudjátok, mit mond Jézus a sokaságnak? És ez megdöbbentő igehirdetés. Én nem mernék így prédikálni, csak Jézusról idézek, és az ige ítéljen meg téged. Azért követtek engem, mert eltetek a kenyerekből. Te miért vagy gyülekezeti tag? Ez neked egy anyagi előny? Mert ettél a kenyerekből? Vagy rendszeresen átjárhatsz a templom udvarán, ezzel lerődítve a hétköznapi utadat? Vagy azért vagy gyülekezeti tag, azért követed Krisztust, mert látod benne az Isten fiát? Testvérek, virágvasárnap van, és ilyenkor arról érdemes beszélni, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, mint egy dicső király, az emberek sokasága üdvözli őt, dicsőíti őt, pálmákat leng neki, a ruhájukat leveszik, és az útjára teszik, amerre megy Jézus a szamárcsikóval. És érdemes arról beszélni, hogy az írásudók, a farizeusok, a népnek a vezetői nem mertek Jézussal mit tenni, mert látták azt az óriási rajongást, azt a népszerűséget, ami Jézust körül veszi. De Jézus sír Jeruzsálem fölött. Jézus sír a népe bűne fölött. És amikor bemegy ebbe az ünneplő tömegbe, azt olvastuk, bár felismerted volna ezen a napon a te, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől. Amikor te ünnepelsz, amikor hozsánád zengel Jézus Krisztusnak, akkor Jézus neked mit válaszol? Ezt a mondatot? Hogy bár felismerted volna a Mesiást? De most el van rejtve előtted? Vagy azt az igét mondja neked az Úr Jézus, hogy megbocsátottak a te bűneid? A nép, akinek Jézus ezt a mondatot mondja, a sokaság, akinek ez a mondat szól, azok az emberek, akiknek hamis az Isten képük, akik a harcos Mesiást várják, akik az anyagi fejős tehén Mesiást várják, akik azt a Mesiást várják, aki megold minden problémát és szükséget itt a földi életben. De testvérek, nekünk olyan Istenünk van, nekünk olyan Krisztusunk van, aki nem csak itt a földön, ami Urunk és Krisztusunk, hanem a túlvilágon is. Ha mi csak ebben a világban reménykednénk az Istenben, mindenkinél nyomorultabbak volnánk. De mi nem e világból valók vagyunk, bár e világiak a szüleink. E világiak a nagyszüleink. De azért vagyunk nem e világiak, mert Krisztus révén Isten gyermekeivé váltunk. És ami otthonunk, most már a menny. Kettős állampolgári jogunk van. Van egy magyar állampolgárságunk, itt élünk Magyarországon, itt dolgozunk Magyarországon, itt éljük a mindennapjainkat Magyarországon. De tudjuk, hogy nem ez lesz az örök hazánk. Hanem eljön az Isten királysága, eljön a Magyarország, és ott folytatjuk az életünket az örökké valóságba. Ezért próbáljuk úgy gondolkodni, hogy milyen az az Isten tisztelet, ami nem csak evilági, nem csak magyar baptista Isten tisztelet, hanem a túlvilágban is folytatódni fog. Ez már kezd bennünket predesztinálni, meghatározni egy irányba. Mi az, amit teszek az Isten tiszteleten, vagy teszek az Isten tiszteletért, és mi az, amit nem teszek? Ha Jézus azt mondja, hogy az imádság háza, az én testem a Szent Szellem temploma, és nem a parázassága, nem a bűnözése adatot, akkor így élem az életemet. Akkor így élem a mindennapjaimat. Így választok munkahelyet, így választok hivatást. Ez még a fiataloknak egy lehetőség. Az Úr Jézus, az apostolok azt mondják a katonáknak, hogy maradjatok meg katonának. Hát ti ezt tanultátok, ehhez értetek. De egyet kérünk tőletek. Ne erőszakoskodjatok az ártatlanokkal. Ne használjátok jogtalanulati fegyvereiteket. Ne vegyétek el a gyengék, a fegyvertelneknek a javait. Hanem csak a parancsot hajtsátok végre. Nem tudom, hogy ki milyen állapotban találkozik Krisztus kegyelmével. aki fiatal, aki gyermek, annak könnyebb olyan szempontból, mert választhat egy olyan hivatást, ami jobban beleilleszkedik az Isten tervébe, amivel jobban tud szolgálni az evangélium hirdetésével. Aki középkorban vagy időskorban találkozik Krisztussal, mert akkor vonul be az ő életébe, az maradjon meg abban, hogy elhivatott, de borítsa fel azokat az asztalokat, amik nem odavalók az ő életébe. És egy gyakorlati üzenetet szeretnék még átadni, hogy Jézus miután kiűzte a kalmárokat, prédikált naponta a templomban. Testvérek, milyen a mi ige hirdetésünk, milyen a mi prédikációnk? Mi is kiűztük az életünkből a nem oda illő elemeket. De ez önmagában kevés. Jézus nem tesz semmit ok nélkül, nem tesz semmit cél nélkül. Mi, amikor abba hagytuk a bűnös életvitelünket, azt okkal és céllal tesszük. Azért, hogy szabadok legyünk a bűntől, és tudjuk magunkat az Isten céljainak alávetni. Mi nem azért nem vagyunk alkoholisták, vagy drogfüggők, vagy parázna életet élők, mert tiltja a vallásunk. Hanem azért változtunk meg ezekből, mert szeretnénk az Istennek szolgálni. Szeretnék a testünket Isten templomaként használni. Naponta prédikált a templomba. A megtérés az, amikor Jézus bejön az életedbe, mint bement Jeruzsálembe, és kiűzte onnan nem oda illő árusokat. A megszentelődés, a mindennapi megszentelődés pedig az, hogy Jézus prédikált naponta a templomba. Arra használta a pogányok udvarát, amire az Isten eltervezte. Az Isten tiszteletre. A Krisztussal való találkozásra, a bűnök megvallására, a bűnök otthagyására és a feloldozásra. A mi életünknek prédikálni kell, testvérek. Igen, felborítottuk az asztalokat, kiűztük az állatokat, kiűztük a pénzváltókat, nem engedjük át a parasztó embereket, akik átviszik az edényeiket, de ezt azért tesszük, hogy tudjunk neked szolgálni. De nem lenne teljes az evangélium, nem lenne teljes az üzenet, hogy elhallgatnám azt, ami a jövő hétnek a témája lesz, hogy Jézust elárulják, Jézust elfogják, megverik, meggyalázzák, megostorozzák, végül keresztre feszítik egy koncepciós perben. Jézus engedi, hogy az ő prédikálását az emberek ne fogadják el. Jézus azt is engedi, és talán ez sokkal durvább üzenet a testvérek számára, hogy az áruló vele együtt úrvacsorázzon. Vele együtt mássa a kenyerét a tálba. És az evangéliumokat, amikor olvassuk, utólag kiderül, hogy ki volt Júdás. De Jézus számára is megadta a lehetőséget arra, hogy higgyen, hogy találkozzon a kegyelemmel, de ő ezt a kegyelmet elutasítja. Számomra a héten volt egy nagy felismerés az igéből, hogy Pilátus az az ember, aki talán először megtapasztalja az Isten kegyelmét oly módon, hogy Jézusnak meg kell halnia, hogy ő tovább élhessen. Ugyanis mivel vádolták őt? Ha Jézust elengeded szabadon, akkor nem vagy többi a császár barátja. Ez egy óriási kitüntetés és cím volt a császárságon belül a helytartóknak. Ha valaki ezt a címet elveszítette, nem csak az állásával, de sokszor még a fejével is fizetett. Pilátus tovább él, mert Jézus a kereszten lóg. Vagy vannak emberek, akik látják Jézust a kereszten, ismerik az ő tanítását, látják az emberek sokaságát, akik rajonganak Jézusért, de elutasítják őt. Jézus az ő életükbe, az ő templomukba, az ő mindennapi helyeikre is bement világvasárnap idején. Adjon nektek, testvérek, és nekem is az Úr olyan lelkesedést, hogy újból és újból bemenjünk embereknek a jeruzsálemi templomába. Bemenjünk embereknek az életébe. Legyenek azok főpapok, legyenek azok kemény nyakú zsidó emberek, anyagilag gazdagon megáldott, idézőjelben mondom, vállalkozók, legyenek azok pogány, elveszett emberek, legyenek azok katonák, de menjünk be az ő életükbe, és hirdessük az evangéliumot naponta. Szolgáljunk felük az életünkkel. Testvér, felénk is szolgáltak az evangélium hirdetésével. Felénk is szolgáltak azzal, mielőtt még megtértünk volna, hogy mi az igazi húsvét üzenete. Mi az igazi karácsony, pünkösd és a többi ünnepnek az üzenete. Mi a Szentírásnak az üzenete. Mi a keresztény életnek a lényege. Adjon az Úr nekünk egy megújulást, egy felfrissülést, ne csak a természet a tavasz miatt újuljon meg, hanem a mi életünk is újuljon meg, és legyen egy odaszállásunk, mint annak a 120 embernek volt, akik a fennházba várták pünkösd eljövetelét, a Szent Szellem kiáradását, hogy igen, Jézusnak az ígéretei, Jézusnak az ígéretei, a proféták jövendőlései, azok be fognak teljesedni. Lehet, hogy ez nem is sokaság, 120 lélek, lehet, hogy ez nem egész Jeruzsálem, de azok az emberek elnyerték Isten szellemét, és Isten betöltötte őket, és elindult a gyülekezet. És sokan megtértek az első evangélium hirdetése alkalmával. Pedig Péter és az ő apostoltársai arról beszéltek, mutattak a zsidó emberekre, hogy ti öltétek meg a mi Krisztusunkat, a mi Urunkat. És az embereknek leesett a kegyelem. Adjon az Úr nekünk ilyen bátorságot, ami volt Péternek és az ő apostoli csapatának. Adjon az Úr nekünk bátorságot, amilyen volt a mi Urunk Jézusnak, hogy merjünk és hirdessük az evangéliumot. Amen.